Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető elemzője.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Elméletileg már olyan témáról tudunk beszélni, ami a jövőnket alapozza meg, ez pedig a 2024-es költségvetés, amelyet a napokban fogadott el az országgyűlés. Nézzük első körben ennek a makrogazdasági részét, hogy látod, reális célokat tűzötte ki a kormány akkor, amikor beadta az erről szóló törvényjavaslatot.
Tehát beszélünk egy kicsit a makropályáról lefordítva a hallgatóknak. Ja, a legfontosabb szám az mindig a gazdasági növekedést, amit terveztek, amit várnak. Itt 4%-ot vár a kormányzat a jövő évre, az idei évre pedig 1,5%-ot. Ezt a 1,5%-ot azért hozom ide, mert talán ez a nagyobb kockázat. Tehát itt ugye azért a piaci elemzők borúsabbak, a 4%-tól nem feltétlenül állnak annyira messze a piaci prognózisok. Egyébként a fogyasztásnál egy 2,8%-os növekedést várnak jövőre, a teljes fogyasztást és 3,2%-ot a háztartások fogyasztási kiadását nézve. Hát itt ez nem biztos, hogy túl optimista, tehát itt esetleg lehet egy kis tartalék. Beruházásoknál 3,7%, termékexportnál 5,9%, tehát ez végül is a jövő évi növekedés az nem annyira teljesíthetetlen, tehát ez még akár össze is jöhet, egyébként mi is nagyjából nem sokkal pessimistábbat, de egy kicsit pessimistábbat vártunk, 3,6%-ot, viszont ugye a nagyobb különbség az az idei növekedésnél. Van itt mi 0,7%-ot vártunk, és a kormányzat 1,5%-ot vár, ugye kitört ezen előrejelzése mellett.
A rendelkezésre álló adatok alapján egyébként nem jöhet össze, ezek szerint akkor a számításaitok szerint a 1,5%-os gazdasági növekedés?
Én örülnék, ha összejönne, ugye már ennek a 0,7%-nak is örülni fogok. Ugye nyilván nagyon sok mindent még nem látunk, mezőgazdaságot, ugye itt talán ez az az ágazat, ahol a legnagyobb tér van a növekedésre a tavalyi pocsékrossz teljesítmény után, de hát persze azért itt is látjuk, hogy az idén sem fenékig telj fel minden, de hát azért tavaly talán annyira nem lesz rossz az idei termés, mint a tavalyi volt. Tehát itt van egy növekedési potenciál, ugye az ipar az nagyon kérdéses, tehát ott egy nagyobb növekedésre számítottunk, ehhez képest ugye visszaesés látszik, energiaárak miatt, belföldi kereslet visszaesése miatt, illetve hát ugye még ki tudja mi miatt, hiszen beruházások ugye voltak, vannak már kevésbé igaz, illetve ugye azért a rendelésállomány és a KSH által megfigyelt ágazatokban elég szépen alakult. Az más kérdés, hogy ezek az ágazatok azért nagyobb arányban az exportra termelő ágazatok, ahol pedig nincsen probléma.
Mi lehet a húzó ágazat 2023-ban?
Hát
az agrárium?
Agrárium ugye önmagához képest biztos, hogy sokat tud hozni, de ez ugye akár egy ilyen 1%-pontot is hozhat a...
Annak ellenére, hogy a kitettsége a GDP-ből mondjuk 4% körüli.
Hát vagy tavaly már annyi se volt. Tehát ugye tavaly annyira bezuhant a teljesítmény, hogy ugye abból ez az 1%-pont azért talán összejön, de nyilván ez egy talán optimista várakozás. Ugye a szolgáltatások azonnál nagyon vegyes lehet a kép, tehát a kiskereskedelem nem túl valószínű, hogy az idejében nagyon hasítani fog, de például a turizmus akár jól is teljesíthet, ugye egészségügyi szolgáltatások teljesítettek jól az első negyedévben, tehát itt azért lehetnek olyan szolgáltatások, amik fölfelé húzzák, hát az építőipar az biztos nem, tehát azt felejtsük el. Az ipar, ugye ezt említettem, hogy itt azért többet vártunk. Nagyon sok állami támogatás ment bele, nagyon sok beruházás volt, az export még megy is, de hát a belső fogyasztás az nem nagyon.
Mit fogunk érezni egyébként a idei 1,5%-os előterjeszt, pontosabban ugye tervből, valamint a jövővi 4%-os tervből?
Hát ugye nem minden a tervből érezzük, hanem ami abból megvalósul, ugye sőt, amit érzünk, az mindig a reálbér növekedés, tehát hogy most mennyivel ér vagy nem ér többet, vagy kevesebbet a pénzünk most, mint egy évvel ezelőtt, ugye most a kevesebbet ér kategória van, azért ez az év végére meg fog változni, és jövőre mi egyébként optimistábbak vagyunk, akár 7%-ot is megközelítő reálkeresett növekedéssel számolunk, ugye az idei csökkenés után. Itt a
kormányzat, mi áll a háttérben?
A munkaerőhiány. Tehát ugye munkaerőhiány.
Annyira feszes a munkaerőpiac, hogy kénytelennek ebből a megfontolásból, ugye, de ez már a versenyszférára, vagy pedig globál?
Ez globál, nem szedjük ketté. Hát ugye valóban a munkaerőpiac feszes, állami szférában is azért várunk béremeléseket, szükség is van rá, hiszen azért a magyar bér az nemzetközi összehasonlításban nagyon-nagyon alacsony. Ugye 2022-ben is a munkaerőköltség két országban volt alacsonyabb, Romániában és Bulgáriában.
Ebben mennyire játszik be egyébként, hogy általában itt euró alapon vagy dollár alapon számolnak a forint árfolyamának az ingadozása? Jelentős tényező, vagy nem ez?
Nem jelentős tényező, tehát úgyis ugyanez a rangsor, hogy ezt kiszámoljuk idei forint árfolyammal, tehát ezzel a három.
Momentán ugye most jó az árfolyam, de volt, amikor...
Viszonylag jó. Nem mondanám, hogy túl erős. Ugye a háború előtt én még vettem eurót 355-ért, hát most már nem veszünk...
A boldog békeidők, mindenféle értelemben, ugye?
Nem veszünk most már 355-ért eurót, de azért az a 370-re azt mondom, hogy ez elviselhető, meg tartsuk ezt a szintet. Tehát az is nagyon fontos, hogy végre stabil legyen az árfolyam, és ne ez az össze-vissza ingadozás legyen. Meg ne veszítsen.
És ezt a volatilitási mutatót hogy látjátok, hogy ha már leragadtunk picit a témánál, mint a forint árfolyamának az ingadozását, maradhat ezen a szinten nagyjából?
Hát ez nyilván mindig gazdaságpolitikai döntés kérdése is, meg hogy nem jön-e valami váratlan esemény. Nagyon remélem, hogy maradhat, tehát most már nagy szükség lenne egy stabil forint árfolyamra. Ugye ne járjunk úgy, hogy az infláció megint elszalad részben, nagyon nagy részben a forint árfolyam miatt.
A következő, ugye ez a logika mentén mennénk tovább, a következő kérdésem pont ez lett volna, hogy milyen hatásokat gyakorol a forint erősödése a makrofolyamatokra.
Ugye a forint erősödése azért nagyban segít visszafogni az inflációt. Ugye azt látjuk, hogy azért hónapról hónapra csökkent az inflációs mutató, volt, amikor jobban, volt, amikor kevésbé jól, de most már a 25,7%-os csúcstól ugye sikerült érdemben eltávolodni, ezt a múlt heti júniusi adatok is mutatták, tehát egy fokozatos, de egyre inkább erőteljes csökkenés látszik, ugye reméljük, és hát nem csak reméljük, azért most már ez a számokból is egyre inkább ténylegesen is következik, nem csak várakozás, hogy évvégére azért 10% alá benézünk, akár itt egyébként lehet egy kicsit bátrabbat is talán mondani, hogy 9%-ot is lehet, hogy alulról fogja már nézegetni ez az infláció, de hát nyilván addig még azért sok minden történhet. Energiaárak terén, forint terén, tehát ezt még azért nem előlegezném meg 100%-ra. Ugye, amivel érveltek, hogy az exportot nagyon segíti, hogyha leértékeljük a forintot, én ettől mindig hidegrázást kapok, ugye egyrészt így is Magyarországon nagyon olcsó a munkaerő. Tehát ez azt segíti, hogy a bérünk az még kevesebbet érjen, még, persze még jobban megéri dolgoztatni, de ez nyilván a multinacionális cégeknek jó, a KKV-knak, akiknek inkább importálnak, és hogy a bevételik meg forintban képződnek, nekik ez egy kifejezett hátrány, tehát a forint árfolyamot nem szabad leértékelni, forintra nagyon vigyázni kell, ugye ezért van saját valutánk, hogy vigyázzunk rá.
A kelet-közép-európai régióban is, ugye említetted, hogy tulajdonképpen csak két ország van, mondom, nagyjából ki is lehet találni, melyek azok az országok.
Említettem is, igen.
Igen, úgyhogy most már akkor még egyszer nem kell tennünk e tekintetben egy kör, de hogyha mondjuk a szűken vett visegrádi négyek, amely mégiscsak a legfontosabb versenytársainkhoz hasonlítjuk magunkat, ott mekkora a mozgás, én most persze inkább felfelé irányba mondom,
van,
hogy...
Van.
Tehát egy cseh, egy szlovák, egy lengyel átlagfizetés is meghaladja a magyart?
Bőven. Tehát a szlovákoknál voltán ugye a tavalyi munkaerőköltség ilyen 40%-kal magasabb, ugye nyilván ez munkaerőköltség, tehát ez nem a fizetés, mert ugye akkor a kettő között azért van adórendszer, tehát nem ugyanaz a kettő, de
hát
van.
Akkor beszéljünk a bérszintről, mert ugye a jövedelmi helyzetről is lehetne beszélni, csak akkor a magyar bérek hogy konvergálhatnak majd ugye a visegrádi vonalhoz?
Hát ugye itt a csehek járnak nagyon elől, és azért van hova felzárkoznunk, tehát itt egy 10-20-30%, ugye attól függ, melyikhez nézzük.
És egyébként ez okoz problémát például az a bérfelzárkóztatás mondjuk a versenyszféra számára?
Hát látjuk, hogy nem talál munkaerőt, tehát óriási problémát okoz.
Mert ugye azért a rendelkezésre álló számok alapján például idén azért nem nagyon követi az inflációs vonalat.
Így van. Hát látjuk is, hogy azért a cégek még a mostani helyzetben is munkaerőhiányról panaszkodnak. Tehát, hogy...
És azért minden felmérés azt mutatja, legalábbis amiket lehet találni, hogy a cégek többsége nem követte az inflációval történő bérszint emelkedést.
Hát ezt mindenki a borítékon a hónap végén, ugye még hogyha már nincs is boríték, mint régen volt. Hát ugye nyilván, igen, most azért egy 25%-os béremelést nem is fognak a cégek csinálni, és ugye nyilván itt azért az év egészét kell nézni, tehát ugye az év egészében nem számítunk 25%-os inflációra, ugye egy 18% körüli inflációra és egy 15,5%-os bruttó átlagkeresett változásra számítunk, tehát így nem olyan nagy a különbség.
És egyébként meg lehet bolondítani még a bérdön, nem mikát az év közben, hogy látod?
Nem hát nagyon... annyira nem hiszek, tehát hogyha nagyon rá van szorítva egy cég, akkor talán, ugye a legutóbbi béradatok sem feltétlenül azt mutatták, hogy itt fölfelé bolondulna meg a bérdinamika, sőt, hogy itt a rendszeres keresetek egyébként jól alakultak, csak a nem rendszeres keresetek nem annyira. Nem tudom, nem hiszek ebben nagyon. Ugye tavaly azért volt egy utólagos béremelés az elszálló infláció miatt, de hogyha azt látják a cégek, hogy csökken az infláció, mert pedig ezt fogják látni, akkor miért lenne nagy utólagos béremelés?
Ja, a motivációs készség. Visszatérve még az inflációra, említetted egyébként, hogy most már azért a statisztika nyelvi legalább lehet látni, hogy tulajdonképpen ugye beindult a moderálása, vagy a mérséklődése a fogyasztói árak emelkedési szintje után a helyzetben, és hogy látod egyéb iránt a, ugye a inflációs érzetet? Azt érezzük, amit látunk a statisztikában? Vagy ez mikor fogjuk hathatóan érvényesülni a mindennapokban?
Erre vonatkozom, most nincsenek nálam konkrét számok, még nincsenek konkrét felméréseink. Mindenképpen azért az látszik, ugye, hogyha ilyen Európai Uniós indexeket megnézünk, hogy azért a fogyasztók már valamivel talán jobban érzik magukat, mint korábban érezték magukat, nyilván ebben az infláció meghatározó, tehát az ő gazdasági hangulatuk azért javult, de hát azért
az inflációs... Miért nem csináltok egy ilyen trapista indexet? Például az már olcsóbb.
A trapista olcsóbb, így van, és csak azt tegyük bele, ami olcsóbb, nem. Tehát ugye azért érződik az, hogy nyilván, hogy már csökken az infláció. Hát, hogy tavaly, ha bementünk a boltba vásárolni, gyakorlatilag hétről hétre növekedtek az árak. Ha most bemegyek a boltba vásárolni, azt látom, hogy nem növekednek hétről hétre az árak. Hát nyilván, hogyha én vásárolni járok, akkor más háztartás is jár vásárolni, és nyilván más háztartás is nézi ezt és érzi ezt. Nyilván persze azt azért mindenki érzi, hogy ez volt egy nagyon magas infláció, és ennek a hatásait még azért érezzük.
Ugye általában azt szoktátok mondani elemzők, hogy a infláció elszállásában, pontosabban ugye a vágtatásban, kétszemegyű inflációra beszélünk, két nagy komponens érvényes, sőt az energiaárak, valamint az élelmiszerárak. Akkor kicsikét fejtsük ezeket ki, hogy látod ezeket hát a komponenseket.
Kicsit itt a két komponens most keveredik. Ugye vannak az okok, tehát hogy mi okozta az árak elszabadulását, és hogy milyen árak szabadultak el. Hát a milyen árak szabadultak el, ebben valóban az élelmiszer az elég erősen vezető szerepet játszik. Ugye az energiaár az nem elsősorban a háztartásoknál szabadult el, ugye átlagfogyasztás fölött ott is, de hát aki nem ér el az átlagfogyasztást, hogy ez a háztartásoknak elég nagy része, ott nem szabadult el. Tehát összességében nem az vitte fölfelé az inflációt, hanem az élelmiszer. Ha az okokat nézzük, hogy miért szabadult el az infláció, ott valóban az egyik legfontosabb az energiaár, hiszen ez beépült a vállalatok termelési költségeibe, és ugye a másik legfontosabb a már említett forint gyengülés, ugye amikor tavaly elszaladt az árfolyam 430-ig, és ugye utána kellett a jegybanknak megfognia, hogy ne durvuljanak el még jobban az árak és a forint árfolyam. De itt azért az okoknál még számtalan másik ok van, akár az asszályt ide hozhatom, akár a tavalyi magas keresletet, ugye ez most már nincs és visszafogja az inflációt, akár a tavalyi adóemeléseket, akár a tavalyi pocsékrossz termést, szállításláncok szakadozását, vagy ellátásláncok szakadozását. Tehát itt azért sok tényezőt hozhatok, de ez a két legfontosabb az a forintárfolyam, illetve az energiaár.
Egyéb iránt úgy elmítetted, hogy azért látványos lesz a javulás infláció tekintetében. Ugye ma még úgy kapkodjuk a fejünket a 20-valahány százalékos infláció apropóján, amikor azt mondod, hogy az év végére már egyszermegyű lesz.
Így van.
Mi lesz, hogy fog így mértékben meredeken bezuhanni a fogyasztói árindex?
Hát úgy, hogy tavaly voltak olyan hónapok, amikor ilyen 2 vagy akár szeptemberben ilyen 4% is volt, nem az éves, hanem a havi áremelkedés, ugye, ami egy nagyon durva szám, hogyha most ehelyett egy nulla közeli van, akkor gondoljunk bele, hogy ennyivel csökken egyik hónapról a másikra az infláció, az éves. Ez megy be a bázisba, ez a magas ár, és nem jön már be egy újabb árnövekedés erre az árra. Ugye azért ez a 0% körüli, ez optimista nyilván, és mindig valami ennél nagyobbal számolunk azért, de látunk ilyen 0% körüli havi indexet, vagy akár csökkenést és az előző hónapokban, tehát azért nem teljesen elképzelhetetlen.
A fogyasztói megközelítés mellett, vagy felhasználói megközelítés, ugye most úgyis a user elnevezés a trendi, mit jelent az államnak az infláció?
Hát ugye az államnak azért az, gondoljuk, hogy az infláció az mindig olyan jó dolog, mert akkor több lesz az áfa bevétel. Hát igen, ám csak ugye akkor nyugdíjakat kell emelni pluszban, akkor az államnak is a többe kerülnek azok a dolgok, amiket vesz. Tehát talán valamennyi plusz van, de nem ezen nyer az állam. Tehát ugye most már akkora volt az infláció, hogy a reálkeresetek úgy csökkentek, hogy ez a fogyasztást visszavetette. Ha a fogyasztást visszaveti, hát akkor még sincs olyan hűden nagy növekedés az áfa bevételekben.
Ugye a kormány azzal is számol, és visszatérve picit a legfontosabb mutatóra a gazdasági növekedése, hogy a fordulat majd össze fog bekövetkezni, vagy nagyjából nyár végén. Ti elhiszitek ezt a jelzést?
Most az infláció benne? Vagy a kisker?
Növekedés.
Ugye a nyár vége az azt jelenti, hogy harmadik negyedév vége, vagy harmadik, igen, tehát harmadik negyedév. Akár, sőt egyébként én már örülnék egy második negyedéves pozitívabb adatnak, és itt most negyedév per negyedév alapon gondolkodom, tehát itt már végülis ugye az első negyedév sem volt annyira pocsék negyedév per negyedév alapon, tehát itt akár már a második negyedévben is lehet egy minimális pozitív, de ezt még nem számoltam végig a friss adatok alapján, nyilván majd akkor mondok valamit.
De ha már említetted a kiskert, kiskereskedelmet, ugye nézzük itt, ugye ennek mégiscsak az egyik tápláló eleje a lakossági fogyasztás, ott mi az, amit prognosztizáltok?
Hát ugye ott egyelőre sok jót nem tudok elmondani, tehát ott ugye továbbra is kétszámjegyű visszaesés látszott, most már ez nem sokáig fog tartani, ott ugye egy nagyon magas bázissal indultunk, két okból, egyrészt ugye a tavalyi kormányzati transzferek miatt, reálbérnövekedés miatt, illetve ugye ez a kerítók így már három, másrészt pedig az üzemanyagok miatt, ugye tavaly volt egy ársapka, ráadásul az év első felében még a külföldiek is tankolhattak itt 480-as áron, ugye előbb ez szűnt meg majd a teljes ársapka, tehát ez az ársapka egyelőre azért okozott egy magas bázist, és nyilván most az, hogy az üzemanyagfogyasztás kisebb, hát nem ez lesz az a probléma, amiben belehalunk, ugye ebben is van hazai hozzáadott érték, de hát nyilván a olajat ehhez meg kell venni, tehát nem ez az ágazat, ami csődbe fogja vinni a gazdaságot, pláne ugye, amikor még olcsón is kellett adniuk.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést, még pedig azzal a témával, hogy mi lesz a magyarországi hitelpiacsal, mert hát szinte kvázi összeomlás következett be az első hónapokban, amely ugye mégiscsak egy tápláló ereje minden normális gazdaságnak, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni. A napvendége Reggős Gábor, a Makronóm Intézet vezető elemzője.